Lélektől lélekig. Vasárnapi ígék.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Keresztény testvéreim, ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amely által szól hozzánk húsvét ünnepén. Ez az ige megírva található Sámuel próféta első könyvének második fejezetében, az első, második, illetve a 6, 7 és 8. versében. Akkor így imádkozott Anna. Örömöt szerzett szívemnek az Úr, felemelte arcomat az Úr. Tudok már mit felelni ellenségeimnek, mert szabadításodnak örvendezhetek. Nincsen olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Az Úr megöl és megelevenít, letaszít a sírba és újra felhoz onnét. Az Úr tesz szegényi és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, az előkelük közé ülteti, és örökségül főhelyet ad neki. Isten áldása legyen az ige hirdetésén és hallgatásán. Egy ószövetségi hálóinek hangzik el egy egyszerű asszony ajkáról. Annáról van szó, aki elmondja az imájában azt, hogy Isten meghallgatta őt. És nem csak meghallgatta, hanem megajándékozta, megadta neki azt, amit kért. Tudjuk azt, hogy Anna egy gyereket szeretett volna, hiszen az Ószövetségben a meddő asszony, aki nem tudott gyereket szülni, az átok alatt volt. És ő nagyon sokat járt, nagyon sokat könyörgött Istenhez. És Isten meghallgatta őt. És Anna Sámuelt, az ő fiát, Isten szolgálatába és Istennek szentelte. Anna nem először imádkozik, de különbség van az eddigi imái között. Most történik először, hogy Anna nem csak imádkozik, hanem az imádságban dicséri Istent. És érdekes módon, hogy a teljes ima nem szól a gyermekről, nem szól a családról, nem szól más kérésekről és kívánságokról, hanem egyedül Isten szentségét és nagyságát dicséri. Sokszor jött a templomba, sokat sírt, sokat könyörgött, esedezett az Úr előtt. Számos panasz hangzott el az ajkáról. De amikor Isten meghallgatta, a kérő könyörgő imádság dicsőítő és hálaadó imává vált. Vajon tudunk-e mi is mondani ilyen vagy ehhez hasonló dicsőítő imákat? Mert ez hiányzik az ünnepből, hogy a mi Isten tiszteletünk, a mi imáink sokszor annyira megszokottá, talán monotonná, talán egyéni kérésekké váltak, és hiányzik sokszor a hála, mert a hála mindig az elégedett szívből származik. És annak az embernek a szíve van csak tele hálával, aki nem csak a földi élet kudarcait látja, hanem megismerte és megtapasztalta Istennek az erejét, és Istennek a szabadítását. Ez a hála a megszabadított embernek a hálája. És ma is csak azok tudnak igazán ünnepelni, akik megtapasztalták Istennek a szeretetét és annak a szabadítását a mindennapi életben. Egy történetet szeretnék elmondani. Salomon király idejéből származik, nem bibliai történet. Ennek a királynak, a bűn Salomonnak, akinek királyság alatt virágzott a kereskedelem, az ő idejében épült a templom, nagy sürgés horgás volt a kikötőkben, naponta hajók százai jöttek, mentek, és egy alkalommal Salomon király meglátogatta a kikötőt az egyik miniszterével, és megkérdezte ezt a minisztert, hogy hány hajó fordul meg évente a kikötőben. Ő pedig felelt azt, hogy 3 hajó. És még egyszer rákérdez a király, hogy nem percenként, nem óránként, nem naponta, hanem évente hány hajó fordul meg. Lehetetlen az, hogy csak 3, hiszen most már, mióta nézzük, azóta több 10 megfordult. Erre a minisztere azt felelt: 3 hajó az, ami mozgatja az embereket. Az egyik a pénz szeretete és a meggazdagodás utáni vágy. Ezért hajóznak sokan. A második a dicsőség vágy és a dicsőség szeretete. Milyen jó, hogy el tudok kalandozni messzi országokba, annyi mindent meg tudok nézni, annyi helyen járhatok. És a harmadik csoport, amely hajózik, az vágyódik a kikapcsolódásra, az elvonulásra, egyfajta szórakozásra, üdülésre. És ez a három hajó ma is ott tevesz a tengeren. Ez a három hajó, ez a három fajta vágyakozás vagy gondolat ott van minden emberi életben. Ezek a hajók ma is úton vannak. Tudjuk, hogy a keresztény egyházat is a hajó szimbolizálja. De azt is tudjuk, hogy az a hajó, amely megmentette Noét és családját, az igen nagy vízen járt és mély vízen. És azt is tudjuk, hogy a tanítványok is egy egyszerű halászhajóban eveztek a tengeren, és ők is félnek, mert a tenger egyszer csak zúgni, hullámozni kezdett. És ők is érezték azt, hogy milyen, amikor süllyed a hajó, és ekkor kiáltottak Jézushoz. És Jézus le tudta a hullámzó tengert csendesíteni. A világban élünk, ahol az emberek próbálnak mindent saját tetszésükre, saját kívánságuk vagy érdekük szerint alkalmazni vagy befolyásolni. Így a Jézus Krisztus feltámadását ünneplő napot, a húsvétat is eképpen igazítják vagy a hagyományhoz, vagy másfajta pótlékhoz. Vajon mi a fontos a húsvéti üzenetben? Mi a fontos ma? Válasz sokféle lehet. Valójában mit is ünnepelünk a húsvétkor? Mi az, ami gyakran megtéveszthet minket? Miért ünnepeljük ezt az ünnepet? Annyiféle szokás, annyi hagyomány ragadt rá, hogy ki se látunk ezekből. Nem látjuk a nyulacskák erdejéből, tojásból kibújt kis csibék, vagy a megújuló természet tavaszi felüdüléséből, hogy mit is üzen Isten számunkra, mit is tartogat Isten számunkra ezen az ünnepen. Nem is annyira a régi hagyományok, hanem a modern individualista eszmék még inkább próbálják kitörölni tudatunkból és életgyakorlatunkból az ünnep igazi értelmét és értékét. Sokszor magát húsvét történetét ünnepeljük. Egy eseményre, egy történésre emlékezünk, amely megtörtént, néha egy kicsit felfrissít, az ünnep által változik a hangulat, azért, ha visszazökkenünk a hétköznapokba, úgy feledésbe is merül, és emlékké merül. Keresztény testvéreim, az ünnepek nem azért rendeltettek, hogy kiemeljenek minket a hétköznapjainkból, hanem hogy megváltoztassák a hétköznapjainkat. Éppen ezért szeretnék röviden pár szót szólni a Biblia alapján a húsvét következményeiről, hiszen vannak következményei nem az ünnepnek, hanem vannak következményei annak, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt. És erről szól Pál apostol, amikor ezt mondja a Kolossi beliekhez írott levelében. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, akkor keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok is a ti életetek, el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségében. Nagypénteknek és húsvétnak van két jelképe, a kereszt és a nyitott sír. A keresztet, ahol Jézus meghalt, és a nyitott sírt, ahonnan Jézus feltámadt. Mind a kettő jelképezi a bűnt és a halált. Biblia szerint az emberiségnek két legnagyobb problémája a bűn és a halál. A bűn, ami az Isten elleni lázadás, gyakran az elkövetett bűnökre gondolunk csak, hazugság, csalás, lopás, gyűlölet, irigység, csak ennek a tüneteit látjuk. Azonban a bűn valójában nem más, mint az Isten nélküli élet. A bűn gyökere az Istentől való elszakadás. Az elkövetett bűnök azok csak ennek a tünetei. Úgy, ahogy nem elég a betegség tüneteit kezelni, csak a fájdalmat enyhíteni, ha maga a kórokozó ott van a szervezetben. Egy fájós fogat hiába próbálunk gyógyszerekkel kezelni, azt előbb-utóbb ki kell húzni. Ha nem foglalkozunk a lényeggel, a betegség gyökerével, akkor előbb-utóbb a kórokozó meg fog ölni. A tünetek csak jelzik azt, hogy szembe helyezkedtem Istennel, hogy nélküle élek, hogy okosabb akarok lenni, mint ő, hogy mindig én akarom neki megmondani, mi a helyes, mi a jó. Amit ma látunk a földön, mind a bűn és a halál körül forog. És Isten válasza erre, a kereszt és a nyitott sír. A halál az is csak egy állapot, amely a bűn következménye. A halál nem a nem létezést jelenti, nem az élet ellentétje, hanem egy állapot. Ilyen például a vállás is a halál. Mert azok, akik házasságot bontottak, akik elváltak, azok számára valami meghalt, és meghalt a kapcsolat. A vállás a kapcsolatnak a halála, és a bűn következménye is a halál, az Istennel való kapcsolat halála. Egy olyan világban élünk, ahol főleg a nyugati társadalomban az emberek félnek az élettől, és félnek a haláltól, vagy az élettől, vagy a haláltól, vagy mindkettőtől. Észreveszünk azt, hogy sokan, akik jólétben élnek, félnek az élettől. Félnek a születendő élettől, félnek az életben történő harcoktól, és sokan annyira félnek az élettől, hogy depressziósá válnak és belemenekülnek a halálba. Vagy félnek a haláltól. És mindezekre a félelmekre Isten válasza a nagypéntek és a húsvét. Hiszen a kettő szorosan összetartozik. Úgy, mint a pénzéremnek a két oldala. Nem lehet elválasztani egyiket a másiktól. Hiszen nagypéntek nélkül nincs feltámadás, csak újjáélesztés. Isten azonban újat akar kezdeni, és ez nem más, mint a megváltás. Nem a régit akarja megváltoztatni. Nem elég megváltoztatni valamit. Nem egy modern, vallásos köntöst akar ránk szabni. Nem összekombinálni akarja innen-onnan a jó dolgokat, hanem le akarja cserélni mindezt, ami lázadás volt, ami Isten elleni volt. A kereszten szűnnek meg a bűneink. Nagypéntek húsvét nélkül egy végtelen gyász. Azonban Isten kegyelme által a kereszten a bűn halálos mérge életadó szérummá vált. Tudjuk azt, hogy a kígyóharapás elleni gyógyszereket kígyóméregből készítik. Az a halálos méreg, ami az életemet rontja és megöli, az Istennel való kapcsolatomat az életadó gyógyszeré vált. Aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk, és ezáltal mi Isten igazsága vagyunk. Hiszen csak Isten fiában, Jézus Krisztusban, az ő halála és feltámadása által szűnhettek meg bűneink. Isten kegyelme az, hogy a halálos méreg ott a kereszten életadó szérum, és nincs más megoldás. Istennek van válasza a bűn következményeire is, de van válasza a bűntudatra is. A húsvétnak hétköznapi következményei az, amit az apostol mond, hogy törődjünk az odafelvalókkal. Ővel együtt meghaltam, és a legnagyobb probléma az életemben nem a testi halál, hanem a kapcsolatom halála Istennel a bűn miatt. Az újjászületés feltámadás Krisztussal együtt. Most már Krisztus él bennem. Az életem el van rejtve bennem, és ez az elrejtett élet, ez a reménység. Ez az, ami erőt ad. Napjainkban is vannak vértanok. Azokban az országokban, ahol üldözik a keresztényeket, ott sokan vállalják Jézust, és vállalják általuk a halált. És tudjátok, hogy mi ad erőt ezeknek az embereknek? Az az erőt, hogy van egy elrejtett életük, van egy bizalmuk, van egy hitük. Hisznek abban az ígéretben, amit Isten mond, az, hogy van egy örök élet. Akinek életében értelme van a húsvétnak, a feltámadásnak, annak megváltozik az értékrendje, már nem a földiekhez, hanem Jézushoz akar hasonlítani. Nagyon hiányzik a mi nyugati társadalomunkból ez a transzcendens hit, ami nem a földi léthez köt, hanem Istenhez köt. És olyan jó lenne, hogyha ez igazítaná az itteni létünket. Ez meg tudja határozni életemet, hozzáállásomat az élethez, az emberekhez, a problémákhoz, a pénzhez, mert az Isten mindennapi jelenléte az életedben megváltoztatja a te tartásodat a világban, meghatározza a lényedet. Krisztus feltámadásának vannak komoly következményei. Az, hogy naponta ellensége vagyok annak, ami megöli Isten bennem, ami megöl engem is, ellensége vagyok a bűnnek. Jézus feltámadása és ereje ott jelenik meg, ahol a régi lezárul és meghal. Csak annak lehet feltámadni, aki Krisztussal együtt meghalt. kérdés az, hogy ellensége vagy-e annak, ami Istennek ellensége? Készen vagy-e vele együtt harcolni? Mert Krisztus értet halt meg és támadott fel. Ezért hagyd el a régi életet, rossz szokásait, és engedd, hogy ő betöltsön, megtisztítson is, megváltoztasson téged. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te nevedet dicsérhetjük Annával együtt. Köszönjük, hogy mi is elmondhatjuk, hogy a mi életünkben is ott van az öröm, mert te örömöt szereztél. És ez meghatározza a mi teljes életünket. Így kérünk, Urunk, hogy ez valóban változást hozzon a mi életünkben. Áld meg, Urunk, hogy betöltsön a te igéd minket. Betöltsd a te jelenléteddel a mi életünket, a mi mindennapjainkat. Atya, ne csak emlékezzünk ezen az ünnepen, Urunk, hanem átjárjon ez az ünnep minket, mert mi téged akarunk magasztalni, téged akarunk áldani, a te utaidon akarunk járni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratot, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiatokkal. Amen.
Illyes Márton bukaresti evangélikus lelkész ige hirdetését hallották.